Isten hozott benneteket. Folytatjuk a Talmud tanulást. Rendületlenül. 44-es lap jön, és tegnap a 43-as lap végén egy új misnát tanultunk. Jó reggelt, Jossi. Kata, Veronika, Éva. Szóval tegnap reggel egy új misnát tanultunk a 43-as lap végén, és ebben a misnában folytatódott a főpap napi szolgálat, Jom Kipuri szolgálatának a menetrendjének a leírása, és ott tartottunk a menetrendben, hogy miután kiválasztotta a két kecskét, kisorsolta, visszatért a tehenéhez, rátette a kezét, elmondta a bűnvallomást, másodszorra is, mert ugye először még a kecskék előtt mondta el. A második bűnvallomás valamiben hosszabb volt. Ugye az első bűnvallomásban saját magáért és a családjáért imádkozott a megbocsátásért. A másodikban viszont már a kohanitákat is belevette a saját népének, a kohanitáknak a vétkeit. Azért is engesztelést kért. És levágta a tehenet. A vért odaadta valakinek, aki kevergette a vért, amíg ő bement, hogy elvégezze a szentek szentjében a Jom Kipuri füstáldozatot. Ugye van minden nap hétköznapi füstáldozat. Jom Kipurkor ez meg van fejelve egy plusz füstáldozattal, és ő bement a szentek szentjébe, és amíg bement a szentek szentjébe, addig kevergették a vért. Hol állt az illető, aki a vért kevergette? Röjvödere vi, a negyedik sorban. Beszéltünk róla, hogy ez a, olyan, ugye a burkolata szentély padozatán egy, és ugye sorokban voltak a kövek, és a negyedik sorban Sebaheichal, a szentélycsarnokban. Most eredetileg mi ezt úgy értelmeztük, hogy a szentélycsarnokban, ahogy belépek, a negyedik sorkő. Igen, ám csak a Talmudnak ez nem fog tetszeni, és ezért korrigálni fogja ezt az értelmezést. Jó reggelt kívánok azoknak, akik most csatlakoznak hozzánk. Kálmán, Éva, Gabi, Gábor, Ahallem vesz Ahallem. Szóval úgy értelmeztük, hogy a negyedik sorkő az a szentélycsarnokba, ahogy bejövök. De hát ez nem lehetséges. Miért? Haladom la ilyebe a jelmajed. Mert a Tóra, amikor leírja a főpap szolgálatát Mózes 3. könyvének 16-os fejezetében, akkor azt mondja, hogy amikor az főpap bent engesztelésért szolgál, bent, azt úgy értjük, hogy a szentek szentjében, kal adom la ilyebe olyan majd, addig senki ne legyen a szent sátorban. Amarev Júda, te nisel heicha, és mivel ugye nem lehet a szentély sátorban, az azt jelenti, hogy ennek a megfelelője a jeruzsálemi szentélyben az a szentélycsarnok, és nem lehet a szentélycsarnokban. Ha nem lehet a szentélycsarnokban, akkor hogy lehet ott az az illető, aki kevergeti a vért? Mit mond erre Rav Jehuda? Rosszul értelmeztük a misnát. A misnát nem úgy kell érteni, hogy a vért kevergette a bejárattól a negyedik sorban, a bejáraton kívüli negyedik sorban. Tehát ott állt a bejárat előtt, négy kősorral a bejárat előtt, és kevergette a vért. Tanulában, most ennek kapcsán, hogy hol állt a illető, aki a vért kevergette, egy hosszú diskurzus következik arról, hogy hol lehet állni, hol nem lehet állni. Szokták olyanok, akik először vannak zsinagógában, épp a Sábuotkor egy barátom először volt zsinagógában, és mondta, hogy húha, olyan idegennek érzem, nem is azt mondta, hogy idegennek, olyan zavarban érzem magamat. Mondom, miért? Szóval hát nem tudom, mikor kell állni, mikor kell ülni, mit kell csinálni. Természetesen ez teljesen érthető. Mondtam neki, hogy hát meg kell szokni, gyere gyakrabban, és akkor már menni fog. De ugye, ha a zsinagógában az emberek összezavarodnak, hogy mikor, hogy kell állni, ülni, stb. A szentélyben ez még szigorúbb volt, és erről lesz szó. Tanulában, amely hal adam, lejjebb, él mojed. Azt tanultuk egy brájtában. Ugye a Tóra úgy fogalmaz, hogy ha adom lőjjebe olyan mondja, senki ne legyen a szentély sátorban. Amíg a kohanita végzi a legszentebb szolgálatot a szentek szentjében, addig senki ne legyen a szentély sátorban. A szentély sátor mit jelent? Talmud Lajvajan Noyed. Jachel a filbázara. Ez azt jelenteni, hogy még a szentély udvarán sem lehet? Nem, nem ezt jelenti, mert a Tóra azt mondja, Bajan Noyed, a szentély sátorban. Én li el a Bajan Noyed, sem a midbar, sinója beiszül lami mináj. Oké, akkor ezt értem, hogy a szentély sátorra vonatkozik, ugye itt a Miskánról, a sivatagba fölépülhúzott szentély sátorról van szó. De honnan tudjuk, hogy ez ugyanígy igaz a Silóba fölépített kőszentélyre, majd a később a Jeruzsálembe fölépített örök templomra. Ugye azért nevezzük Bészai Lamimnak, örök háznak, vagy örök templomnak, mert Jeruzsálem után már nem lehet máshova templomot építeni. Na ott honnan tudjuk, hogy ugyanez az előírás? Talmud Lajmárba Kajdes. A szöveg nem csak azt mondja, hogy Bajai Ilyen Mojéd, hogy a szentély sátorban, azt is mondja, be Kajdes a szentben. Tehát nem csak a sátorra vonatkozik, hanem a későbbi szentélyekre is. Élelbe sászhak tarebe sászmatan domi mináim. Oké, mit jelent az, hogy amikor a főpap a szentek szentjében a legszentebb szolgálatot végzi, mit végez? Valakinek megvan, hogy milyen szolgálatot végez Jom Kipur napján a szentek szentjében a főpap? Mit csinál a szentek szentjében a főpap? Kérem a internetes kollégákat is, hogyha tudják, akkor írják ide. Senkinek nincs meg? Kellemetlen. Ugye? A főpap három dolgot csinál. Beviszi először a füstáldozatot, amiről most beszéltünk. Ugye emlékeztek, a különleges füstáldozatot, és ott hagyja füstölögni a szentek szentjében. Beviszi utána a tehenének a vérét, és azt spricceli egyszer lent, hétszer fent, és beviszi a kecskének a vérét, a kecske bűnázat vérét, és spricceli egyszer lent, hétszer fent. Oké? Ezeket csinálja. Most már megvan? Nagyon jó, látom, hogy itt a kollégák írják, nagyon jó. Oké. Szóval, akkor amikor a Tóra azt mondja, Kaladam laje, bajan majed, be vajan le háperel a kajdes, hogy senki emberfia ne legyen a szentélyben, a szentély sátorban, vagy a szentélyben, a szentély csarnokban, amikor a főpap a szentek szentjébe megy, hogy engesztelést szerezzen. Mire vonatkozik ez? Azt mondja a Tóra, én alapból a füstáldozatra. Honnan tudom, hogy ugyanígy igaz ez arra, amikor a vért megy behinteni, ugye akár a marhavérét, akár a kecskevérét. Azt mondja a Tóra, Talmud Lajmár, be vajjaj le háper. Azt a Tóra azt mondja, amikor bejön engesztelni. Ez egy plusz kifejezés. Én nem tudom, hogy nem csak a füstre, hanem a vérre is vonatkozik. Honnan tudom, hogy egyaránt vonatkozik arra, amikor bemegy és amikor kijön. Talmud Lajmár mi bajai vátszészek. Hogy amikor bemegy és amikor kijön. Ugye az is benne van a szövegben. Oké. Okay. Majd folytatja a Brájta, és hogyan fejeződik be ez a mondat a Tórában, hogy senki ne legyen a szentélyben, amikor a főpap bemegy a szentek szentjében, hogy ott engesztelés szerzen, stb. Stb. Hiperbádőbád bészőbád kolkáliszről. És szerezzen engesztelést magának, a házanépének, és egész Izrael kaháljának, egész Izrael közösségének. Kaparosszai köny demez le kaparosz bészai. A saját engesztelése az előbbre való, mint a családja engesztelése. A családja engesztelése előbbre való, mint a kohanita testvéreinek engesztelése, és a kohanita testvéreinek engesztelése előbbre való, mint Izrael engesztelése. Egész Izrael engesztelése. Tehát van egy fokozatosság. Egyszer engesztelést kér saját magáért, aztán engesztelést kért a családjáért, aztán engesztelést kért a kohanitákért, és aztán engesztelést kért a zsidó népért. Különben megjegyzem, a családja, Bészaj, házanépe vagy háza, az alapból a feleségét jelenti. Larissa, ezt neked mondom különösen. a kohanita saját maga után elsőként a feleségéért kellett, hogy engesztelést kérjen. Oké. Amar már, én jellem sászak tanom, máj másma. Miből indultunk ki, hogy ugye mit mondott a Brájta, hogy azt tudom alapból, hogy amikor a főpap bemegy füstáldozattal, akkor nem lehet senki kint, aki egyel kijebb levő szobában, a szentély csarnokban. De tudom, hogy ez a füstáldozatra igaz. Honnan tudom, hogy a vérre is igaz? És erre mondott valamit. Honnan tudjuk, hogy a füstáldozatra igaz? Ezt azt honnan tudjuk? Máj másma. Amár rabbe, vechén amár abicnok, barab dimmi, vechén amár abin lazar. Amár kra, ugye hogyan fogalmaz a Tóra? Hiper bádai bádbe észre bád kalkál Iszrael, szerezzel engesztelést magának, házanépének és egész Izrael közösségének. Mi az a szolgálat, amivel engesztelést szerez az ember mindenkinek, saját magának, a kohanitáknak, egész Izrael népének? Egy olyan szolgálat, amivel mindenért engesztelést szerez. Hát jaj, mert zártad, az a törösz. Ez a füstáldozat. Törösz meg a teresz? Tényleg a füstáldozat az engesztelést szerez? Ezt honnan tudjuk? Honnan tudjuk, hogy a füstáldozat annak a célja, hogy valamilyen módon engeszteljen? Igen, tudjuk, honnan tudjuk. De már nem tudjuk, hogy a füstáldozat nem már, vagy itt én ezt tudjuk, hogy a tanultuk, amikor Kórah lázadásáról beszél a Tóra. Megvan a történet? Mózes 4. könyvében. Kórah, Mózes unokaöccse föllázad Mózes és Áron ellen, és azt mondja, jaj, hát itt magatoknak indikáljátok a papságot, nem elég, hogy Mózes itt a vezér, még a papságot is magának szerezte meg, stb. Stb. És egy kis lázadást szervez a vezetők ellen, és végül is Isten azzal bünteti, hogy elnyeli Kórahot és egész családját a föld. Erre elkezd a nép sírni és jaj veszékelni, jaj, most megöltétek a Isten népét, és csak a lázadás csak fokozódik. És erre mi történik? Egy hatalmas járvány üt ki a zsidók között, és amikor Mózes imádkozik, hogy Isten bocsásson meg a zsidóknak, akkor Isten mit mond, hogyan állítsa meg Áron a járványt? Készítsen füstáldozatot. És a füstáldozat kiengesztel, engesztelést szerez, és ezzel megállítódik a járvány. Jága barátaim, fogalmunk nincs arról, hogy ezek a misztikus szolgálatok miért szereznek engesztelést, és miért pont így, és miért pont úgy, de ez azon részei a Tórának, amiért rendeletként elfogadunk. Ezt most csak én tettem hozzá, tanulni, ez nincs benne. Mindenesetre, vagy itt nincs benne. Mindenesetre látjuk azt, hogy a füstáldozat engesztelést szerez, és az egész zsidó népért szerez engesztelést. Miért? Tanadvei Rabbi Ismael, Mágtörész, Mecha Peresz, Alosan Hara, Javai, Davasak, Mecha Sajj, Mecha Pere, Májsze, Mecha Sajj. Azt tanította Rabbi Ismael. Miért szerez? Mi az a bűn, amiért a füstáldozat engesztelést szerez? A pletyka és a rossz beszéd. Miért? A pletyka és a rossz beszédet hogy szokták mondani így? De hallottad, hogy a János... Szokta, ilyen suttogva szokták mondani egymásnak az emberek, csöndben. Ugyanígy a ktoiresz, a füstáldozat is csendben az emberek szeme elől rejtve történik, hiszen a szentek szentjében történik, illetve az évközi is a héjhálban, a szent és a csarnokban történik, nem pedig a külső oltáron. És így van a kapcsolat, a rossz beszéd és a füstázat között. Különben az eredeti bűnnél is, Kórah bűne is a rossz beszéd volt, tehát ott is akkor így megvan a kapcsolat. Oké. Okay. Drága barátaim, kis rajzra lesz szükségünk.
És fel kell, hogy rajzoljuk a szentét, ahhoz, hogy a következőket értsük. Ugye, mondjuk azt, hogy ez a szentély épülete. E körül van ugye a szentély egy. Nem sikerült nagyon szimmetrikusra, de valahogy így. Oké? Ugye a különböző részei a szentélynek. Innen jövünk be keletről, innen tartunk nyugatra. Azt kell tudnia, hogy ahogy haladunk keletről nyugatra, vannak bizonyos zónák, amik egyre szentebbek a szentélyben. Ugye tanultuk korábban, idáig bejöhetnek a nők és a férfiak egyaránt, ha tisztán. Innentől van egy vonal, emlékeztek még egyesek szerint kicsit magasabb is van egy újabb lépcsőfok. Idáig bejöhetnek a sima izraeliták, innen már jöhetnek a kohaniták. És aztán itt kezdődik az épület maga, ez ugye egy udvar, ezt hívjuk úgy, hogy a Zara héberül. Úgy fordítjuk, hogy szentély udvar. Ezt hívják úgy, hogy ulám. Terem. Ez a héjhál. Csarnok. És ez a Kodes a Kadasim. Szentek szentje. Okay. Akkor nagyjából ez a felosztás, ugye ez itt középen a külső oltár. Okay. Ugye itt van a szentek szentje, itt van a csarnok, itt van az ulám, a terem. A főpap hol végzi a füstáldozatot? Ugye normál esetben itt van ugye a színkenyérasztala, itt van a menóra, és itt van a belső aranyoltár. Normál esetben itt a belső oltáron végzi a reggeli és délutáni füstázatot. Jom Kippurkor viszont itt végzi a Fridládánál, a Szentek Szentjében. Oké? Okay? Ezek az alapinformációk, amik meg kell, hogy legyenek. Most. Minden nap reggel és délután a pap végez egy füstáldozatot. Nem a főpap, egy pap. Kohanita. Ezt tanultuk ki, sorsolják, stb. Emlékeztek gazdagságot, mindenféle mondtuk. Jom Kippurkor ezen a füstáldozaton kívül, amit ma a főpap végez, hiszen minden szolgálatot a főpap végez, van egy speciális Jom Kippuri füstáldozat. És azt a Szentek Szentjében csinálja. Hogy csinálja? Fölmegy az oltára, külső oltára, a tűzből kivesz egy lapáttal, a legforróbb parazsakkal. Megfogja az egyik kezében, a másik kezében tartja egy pohárszerűségben a füstáldozat keveréket, bemegy a Szentek Szentjébe, és megfogja a szájával azt a tartót, amiben a füstáldozat keverék van, a másik hónaljával tartja azt lehet, hogy lerakja a földre, mert most nem vagyok biztos, és a két kezébe beleönti a szájába a füstáldozat keveréket, és rászorja a lapátban lévő parázsra, és hagyja, hogy itt felszálljon a füst. Oké? Okay? Ez még egy fontos dolog, amit akkor átvettünk. Akkor most nézzük gyorsan a Jom Kippuri áldozatok sorrendjét. Oké? Okay? Amit eddig tanultunk. Reggel a főpap elkezdi a szokásos dolgokkal, a szokásos áldozattal, a támid áldozattal, a reggeli füst áldozattal, a tűzhelynek a rendezésével, a két fatuskó fölrakásával, az összes olyan dologgal, ami a hétköznapi szolgálatnak a része. Majd a következő dolog az az, hogy ideállítják a marháját. Emlékeztek a Béna Ullamnamiz Beach, a teren és a, hogy is jár közé, a oltár közé. A feje, a hátsója itt van, a feje itt van,
és elfordul a szentély felé, ő oda megy, ráolvassa a bűneit, bűnvallomást tesz, először magáért és a családjáért, utána ide jön, itt van a két kecske, és mögött áll a két helyettes. Kisorsolja, hogy melyik kecskével mi lesz. Az, amelyik megy, majd később a szakadéka annak a szarvára köti a piros szalagot, az, amelyiket le fog vágni, annak a nyakára köti a piros szalagot, visszajön ide, újból, még mindig ott áll a marha, újból ráteszi a kezét, most mond egy bővített bűvallomás, ami már a zsidó népet is megemlíti, levágja a marhát, a vért felfogja, és odaadja egy kollégának, aki elkezdi kevergetni, hogy ne avadjon meg a vér. Ő fölmegy az oltárra, leveszi az oltárról a parazsat, az arany lapáttal, bemegy a szentek szentjébe, rárakja a füstölőszert, kijön, hagyja, hogy füstölögjön, kijön a vérért a kollégához, újra bemegy, a szentek szentjében ráhinti az oltár, a Fridládnak két rúdja közé, egyszer és hétszer a vért, visszamegy, a vért lerakja, most emlékszem, hogy itt is kevergetik, vagy csak lerakja, kimegy a kecskéhez, levágja, a vérét felfogja, bemegy a szentek szentjébe, megcsinálja ugyanezt, utána kijön a szentek szentjéből, kint a marhának a vénéből, a szentek szentjének a függönyére ugyanígy hetet fönt egyetlen, a kecskének a vénéből egyetlen hetet fönt, majd összeönti a két vért, és a oltár, a belső aranyoltár négy sarkára rákeni a vért. Oké? Okay? Idáig jutottunk el. Vissza tudjátok mondani? Nem, nem baj. Ezt jól meg kell tanulni. Jom Kipurra tudni fogjátok. Oké, okay. Most mivel fogunk most foglalkozni? Azzal, hogy amikor a főpap bent van, akár mert csinálja a Jom Kipuri füstáltatot, akár mert éppen a marhának vagy a kecskének a vénét hinti föl, nem lehet senki a szentélyben. Mit jelent, hogy nem lehet a szentélyben? A csarnokban. Oké? Okay? Az udvaron viszont lehet. Oké? Okay? Most a következőt mondja Rabbi Elazar. Rabbi Elazar azt mondja, amikor a főpap valamit csinál, mindenki másnak egy biztonsági zónát ki kell hagynia. Magyarul. Ha a főpap a szentek szentjébe van, akkor mindenki más ki kell, hogy takarodjon a csardakból, a héhából. Amikor a főpap a csardakban van, akkor innen kell egy zónával arrébb menni. Mit mondanátok, mi a következő zóna? A csardakhoz képest. Milyen a terem? De jól mondtad különben az udvar, de majd foglalkozni fog. Mindenesetre, ha ő itt van, akkor a következő zóna, azt úgy hívjuk, hogy Dén ha ullam lamizbeach, a terem és a oltár között. Nem a teljes udvar, a terem és az oltár között. Tehát, mint hogyha képzeletben itt lenne egy elválasztó vonal, ezért szaggatott vonal, és innen is ki kell mennie ide. Tehát, amikor itt van, akkor lehet itt, amikor itt van, akkor itt kell lennie. Oké? Okay? Ezt mondja Rabbi Elazar. Mindig egy traktus kell kihagyni. Ilyen biztonsági erővigyázatosságként. Oké? Oké, Amar Rabbi Elazar. Oké. Nán haszam, pönsi, mi béna ulam nevíz bejárva, sászaktar. Tanultuk a Kélim traktátusban, hogy amikor a füstáltatot csinálják, akkor az oltár és a terem közötti részt tisztán kell hagyni. Nem lehet ott senki. Amar Rabbi Elazar, erre azt mondta Rabbi Elazar, lajsanu elab sászaktar a deheicha. Milyen füstáltatról van szó, hogy itt Rabbi Elazar? Csak arról, ami a hétköznapi füstáltat, akkor egy traktust ki kell hagyni, vagyis ki kell menni a terem és a oltár közötti részről. Amikor viszont állod be sászaktar el, de le fanájú lifni. De amikor a szentek szentjében végzi a füstáldozatot, ne héjhal parsi, mi bénulom néz, bejáklai parsi, akkor a csarnokból ki kell menjen, de a terem és a oltár közöttről nem kell kimenjen. Oké? Okay? És stimmt fa le?
Még követitek? Tehát még egyszer, a Lazar azt mondta,
amikor a Jom Kipuri füstáltatot csinálja legbelül, akkor mit jelent egy traktust kihagyni, hogy nem lehet a csarnokban, tehát itt lehet. Amikor a csarnokban végzi a füstáltatot, akkor mit kell, honnan kell kimenni? Egy traktust ki kell hagyni. A terem és a oltár közötti részről kell kimenni. Tehát egyel vissza kell jönni ide. Oké? Most Rabbi Lazarnak az állítása teljesen világos, érthető, követhető. Azt mondja, hogy mindig egy biztonsági zónát ki kell hagyni. De a Talmud természetesen fogja ezt olyan egyszerűen elfogadni, és több próbálkozás is tesz, hogy megszámfoljuk Rabbi Lazar mondását. Tamás kérdezi, hogy ilyenkor százak, ezrek mentek ki ilyen? Nem tudom pontosan, de úgy sejtem, hogy azért ezrek biztos nem, ugyanis ezeken a részein a szentélynek, különösen a csarnokban, azért nagyon szűkös kiválasztottak lehettek, csak eleve bent. De még a csarnok és a oltár közötti részén is természetesen csak kohaniták lehettek. Úgyhogy nem hiszem, hogy ezrekről beszélünk, de esetleg nem lehetett ott senki. Masszív ráváda barába, amri la, kedélyre bia iszi, kedi. De bia iszi, hogy még sem se pöjsi, mi bénul, amiz beámosászak, tarra kák pöjsi, most ász mátni pár könyv, amiz siák, pár nem sem tavasd a cibur, szíra, hogy ez kell hami. Oké, itt most egy brájta következik, aminek a szövegét félreértjük, és azért kérdezünk, majd tisztázni fogjuk a szöveg értelmét, és akkor kiderül, hogy nincs kérdés, hanem sőt, ez alátámasztja Rabbi Lazar véleményét. Oké. Mielőtt belemennénk a brájtába, még három alapfogalmat tisztázni kell. Van három olyan áldozat, ami olyan speciális közösségi bűnáldozat, ami egy egész közösség népéért kell, önszántán kívüli vétkért kell hozni. Az egyik az az, amikor pár helem davarsa cibur, amikor valamilyen oknál fogva a Sanhedrin tévedett, és egy tiltott dolgot megengedett az egész népnek. És az egész nép úgy vétkezett, hogy tulajdonképpen a Sanhedrin tévedése okán követett el vétket. A másik, ugye a Seir a Vajdeszkei Havim, a bálványmádás kecskéje, az, amikor nagyon hasonló ehhez, amikor a Sanhedrin tévedése valamilyen bálványmádással kapcsolatos dolgot vont magával, és a nép bálványt imádott önszántán kívül, a bálványmádás bűnébe esett önszántán kívül. A harmadik pedig Pár Kölyen a Mashiach, a fölkent kohén bűne, az az, amikor a főpap adott valamilyen téves utasítást, és emiatt elkövettek egy bűnt. Tehát mind a három egy olyan bűnről szól, egy olyan bűnért szerez engesztelés, amit valahogy a közösség, a vezető téves utasítása alapján követett el. És mind a három áldozatnak az a különlegessége, hogy mi általában az áldozatoknak a vérét, ami ez központi szerepe van az áldozásban, a külső oltárnak a sarkaira hinti a kohén, ahogy ezt már többször átbeszéltük, hogy ezt hogyan csinálják, de ezeknek az áldozatoknak a vére a belső oltárra kerül. Oké? Okay? Nos. Következőt mondja a Brájta. Rabbi Yossi Aimek, sem se pörsi mi beina ulam la mizbeach. Ugyanúgy, mi sászaktara, ugyanúgy, mint ahogy el kell lépni a terem és a oltár közötti részről, akkor, amikor a füstáldozatot hozzák, ugyanígy el kell lépni, amikor ezt a három előbb említett áldozatot hozzák. Oké? Okay? Mit jel, még egyszer, akkor Rabbi Yossi azt mondta, ugyanúgy, ahogy el kell lépni a terem és az oltár közül, amikor
Még egyszer. Ugyanúgy, ahogy el kell lépni a terem és az oltár közül a füstáldozat idején, ugyanúgy el kell lépni ennek a három áldozatnak az idején. Fölírjuk ezt a szöveget, oké? Okay?
Akkor mit mondott Rabbi Nissi? Azt mondta. Ugyanúgy, ahogy el kell lépni a terem és az oltár közötti részről a füstáldozat idején ugyanúgy a három áldozat idején.
Majd folytatódik a brájta, és azt mondja. Ha-má-má-la jés bejna-ul-a-héjhal bejna-ul-am-lamiz-bejach elese behéjhal pörsén besászaktara u bejnselöj besászaktara u mi bejna-ul-am-lamiz-bejach én pörsén el a besászaktara. Most a komplikáltabb szöveg. Mi a különbség a terem és az oltár közötti részt és a csarnok része között? Hogy a sebehéjhal pörsén besászaktara bejnselöj besászaktara, hogy a csarnokból ki kell lépni akár a füstáldozat idején, akár nem a füstáldozat idején. A terem és az oltár közül csak akkor kell ellépni, amikor a füstáldozat idején. Ezt is felé, és utána értelmezzük, hogy mit jelent a szöveg.
Kicsit még akkor arról megyünk. Hogy volt? Már se fejöttem
fejből.
Azt mondja, a csarnokból el kell lépni mind a füstáldozat idején. Mind nem a füstáldozat idején, a terem és az oltár közül csak füstáldozat idején. Oké, most egy kicsit komplikált lesz, ezért figyeljünk a szövegre. Mit jelent az, hogy a füstáldozat idején? A csarnokban el kell lépni mind a füstáldozat idején, mind nem a füstáldozat idején. Mi az a füstáldozat ideje? Az mit jelent? Milyen füstáldozat idején? Úgy értjük most, rosszul, hogy a szentek szentjében hozott füstáldozat idején. Tehát akkor ez mit jelent? A csarnokból el kell lépni mind akkor, amikor a füstáldozat idején, magyarul amikor a szentek szentjében történik a füstáldozat, mind akkor, amikor nem a füstáldozat idején, magyarul nem a speciális füstáldozat, a szentek szentjében történő füstáldozat, hanem a csarnokban történő füstáldozat idején. Magyarul úgy kell értelmezni, hogy innen ki kell lépni mind akkor, amikor a füstáldozat itt történik, és amikor a füstáldozat itt történik. Oké? Okay? Tehát mind amikor egy teremmel beljebb van, mind amikor a saját teremben van. Eddig stimmel. Ha viszont így értelmezem a szöveget, akkor a következő rész mit mond? A terem és az oltár közül pedig csak akkor kell ellépni a füstáldozat idején. Mi az a füstáldozat idején?
A szentek szentjében, ugye úgy értelmeztük eddig, a füstáltat ideje az a szentek szentjében történő füstáltat. Ha igaz lenne a pillanat, hogy el kell lépni a füstáltat idején a terem és az oltár közül, az azt jelenti, hogy nem egy traktust kell kihagyni, hanem kettőt. Ezt akartad kérdezni?
Szentek szentjében kurva.
Igen. Így van.
Viszont minden van kettő.
Oké.
Akkor miért kéne azt elhagyni, hogy oda
megy? Nem elhagyni, ellépni.
Vagyis ellépni. Hát oda nem lépem be.
De nem azt mondja a szentében, nem. Mit mond a szöveg? Az a csarnokból ki kell menni a füstáldozat idején, és nem a füstáldozat idején. Magyarul, mind akkor, amikor a szentek szentjében van a füstáldozat idején, az füstáldozat ideje itt most azt jelenti, hogy a szentek szentjében történő füstáldozat. Tehát a csarnokból el kell lépnem mind a füstáldozat idején, amikor a szentek szentjében történik a füstáldozat, mind pedig nem a füstáldozat idején, amikor itt történik a füstáldozat. Akár a szentek szentjében, akár itt történik, nekem ki kell mennem, eskünkben is. A terem és az oltár közül ki kell mennem, csak akkor, amikor a szentek szentjében történik a füstáldozat. Akkor két problémám is van. Az egyik az, hogy miért kéne elmennem, amikor a szentek szentjében történik a füstáldozat innen, akkor már két traktus hagyok ki. És mind pedig az is kérdés, hogy amikor itt csinálja, akkor miért nem kell elmenni. És stimmt fel? Lehet? Ez a kérdés.
Azt mondja, a Talmud... Nem, rosszul értetted. Loj, be sászak tada de heicha. Nagyon egyszerű. A szöveget nem így kell érteni. A füstáldozat ideje, az nem azt jelenti, hogy a szentek szentjében hozott füstáldozat, hanem ahogy te mondtad, a mindennapos füstáldozat. És akkor mit jelent a szöveg? Ha már májla veszullaj, akkor viszont mit jelent az, hogy a csarnoknak az a erénye, hogy akkor kell ellépni, amikor se sászaktarab, se löjbe sászaktarab, hogy mind akkor, amikor ott a maga helyén van a füstáldozat, mind amikor nincs ott a füstáldozat. De ha ika májla de ilumi, ha ikal parsi, bém sászaktarad idej, bém sászaktarad idej, tafnefnim. Mö bén ulam izbák, le parsi, bém sászaktarad idej, ikal. Azt mondja, Talmud, akkor a csarnokból el kell lépni akkor, amikor a saját területén történik a füstázat, az füstázat idején, mint pedig a nem a füstázat idején, a speciális Jom Kipurinál. A teremnek a hotyákjából meg el kell lépni akkor, amikor a terem és az oltár közötti részről a füstázat idején, az azt jelenti, hogy a hétköznapi füstázatnál, de nem, amikor a szentek szentjében történik a füstázat. Aktanes, béha, pörsin, sászak, tarab, vénsen, lőm, sászak, tarab, béna, ulam, béhaken, pörsin, elem, sászak, tarab. Oké? Akkor még egyszer, hogy mit jelent az, amit mond a szöveg? Olvassuk el, és nézzük meg, hogy értsük. Ugyanúgy, ahogy el kell lépni a terem és az oltár közötti részre a füstázat idején. Tehát amikor a hétköznapi füstázatot hozzák, akkor egy zónában kijebb. Amikor itt hozzák a füstázatot, nekem innen ki kell lépnem. Ugyanígy el kell lépni a három áldozat idején. Oké? Okay. Amikor ott az áldozatokat hozzák. Ez logikus is, mert a három áldozatot is ott hozzák a csarnokban. A csarnokból el kell lépni mind a füstáldozat idején, mind nem a füstáldozat idején. Ez mit jelent? A csarnokból el kell lépni, amikor ott a csarnokban csinálják a hétköznapi füstáldozatot. És mind, amikor nem az idején csinálják a füstáldozatot, hanem Jom Kipurkor, amikor egy teremmel beljebb, a terem és az oltár közül csak a füstáldozat idején kell ellépni. Amikor a csarnokban csinálják a füstáldozatot. De amikor a csarnokon túl még beljebb csinálják Jom Kipurkor, akkor nem kell ellépni. Miért? Mert akkor már két zónám van. Két zónám lenne. Oké. Azt mondja a Talmud, hogy ika ha májla, de illume éha, parsa meg dusod, de éven közül lefelek. Nem illume, de valami, de nem is beheg, meg parsa, de dusod, éha, am sem friss áhászi. Oké, okay, a Talmud azt mondja, akkor ezek szerint miért nem, ha ez így van, akkor ezt a különbséget a csarnok és a terem és az oltár közötti rész között miért csak a füstáldozatról mondja? Miért nem mondja ugyanígy a vérre? Hogy amikor a vért fölhinti a szentek szentjében, vagy a csarnokban, akkor a csarnokból ki kell menni? Amikor a vért fölhinti a szentek szentjében, akkor a terem és az oltár közül nem kell kimenni. Ugye miért ugyanazt, amit a füstáldozatról mondtunk, el lehetett volna mondani a vérről is? Erre azt mondja, Rave, Sein Prisáhasi, ez ugyanaz. Ezzel nem mondja kétszer, mert ez a kettő ugyanaz. Magyarul, amit eddig, mindeddig mondtunk, az nem csak a füstáldozatra vonatkozik, hanem ugyanúgy vonatkozik az összes többi, tehát a véráldozat szolgálataira is, ahol vagy, ahhoz képest, ahol a főpap éppen van, ahhoz képest egy zónát ki kell hagyni. Amr már, Kákpősim, Sászmatlan, Párkaim, Sárpárkaim, 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 vagy ezek a hami. Azt mondtam, hogy csak mi nézzük meg még a Brájtának azt a részét, ami azt mondja, hogy ugyanúgy a három áldozatnál is ki kell menni, ugye? Ez volt a Brájtál szövegének az egyik része. Ugyanúgy, hogy ki kell menni a füstáldozatnál, ugyanúgy ki kell menni a három, hogy is jáknál, a három áldozatnál, amikor az egész nép vétkezett. Honnan tudjuk ezt? Amire például az átszek a para, kapara, milyen kipurim, ezt a engesztelés szóból tanuljuk, mert a Jom Kipurnál is engesztelést mond, és a három áldozatnál is engesztelést mond a szöveg, és akkor így a párhuzamot meg lehet vonni, egyenlőséggel tenni a kettő közé, és ezért innen tudjuk. Amarav adabarahava smaimina mallaizdarais. Következő a kérdés. Ezzel lezártuk ezt a problémát, oké? Okay? Most már tudjuk, hogy egy zónát kell kihagyni, mindenki elfogadta a Lazar véleményét, tök jó. Viszont, ugye, ahogy a siúr elején mondtam, hogy a szentélyben voltak különböző szentségi fokok. Minél jobban haladtunk fölfelé, különben emlékezzetek vissza, szépen volt megcsinálva, hogy haladunk föl, egyre följebb is megyünk, mert ugye egy hegyre épült a szentély, de meg lehetett csinálni, hogy egyre magasabbra mentünk. Fizikailag is egyre magasabbra, és a szentségben is. A kérdés, ezek a különböző zónák, amik a szentélyben vannak, ezeket ki határozta meg? Ez valamilyen tórai törvény, vagy valamilyen rabbinikus szabály? Ki az, aki ezt meghatározta? Amará barába, smájmina, májlözdei rájsza. Azt mondja, ebből az egészből azt látom, hogy ezek a szentségbeli különbségek, szintkülönbségek a szentélyen belül, ezek a tórai szintű törvények. Hachig miri lejú, és igazából mózesi hagyományban maradt fönn, nincs a tórában benne, de mózesi hagyományban fönnmaradt, és annak ugyanolyan a szintje, ugye, mint hogyha egy tórai törvény lenne. A lachal a mősemi szina. De íszálkadájtok darabban a másnap bén ullam lemizbe jár, dilma mikrive ájli, mikulás zara námi nifrisú dilma mikrive ájli. Azt mondja a Tóra, miért? Azt mondta, hogy miért? Ma ez csak egy rabbinikus szabály lenne, akkor milyen oknál fogva különböztették volna meg a rabbi a szentély udvarán az oltár és a terep közötti részt a többi résztől? Ahogy András is mondta, sőre elén, az udvar, az egy kategória. Mi alapján mondták a rabbik azt, hogy ez a képzeletbeni vonaltól befelé, az már egy másik szentség. Akkor az egészet egy szentségé kellett volna csinálni. Oké? Okay? Az, hogy ez így külön van kezelve, ez feltétlenül azért van, mert ez egy mózesi hagyományból fönnmaradt törvény. Béna ulam nem is bejár, kivendelői mávszik midén, laj minkan milsza. Ez arra kivendi, ikam is beáhítszeni, mávszik minkan milsza. Azt mondtam, hogy nem. Még mindig lehet azt mondani, hogy ez rabbinikus. Miért? Mert az, hogy az ember innen ne menjen tovább, akkor meg tud magáról feledkezni, mert pontosan azért, mert nincs semmi, ami elválasztja. Viszont a innen vissza, ugye itt van az oltár, és az egy elválasztóként szolgál, és ezért az érthető, hogy van egy képzeletbeli vonal, és mégiscsak akkor világos ez az elválasztás.
Oké. Okay. Amerava smájminak, dusa szulembe héjhal háda milszahide, íszálkadájtak stengdusa szulembe,
Ulam gufek zeira, nikum zeira zeira loy, ulam beina ulam beina mis beachtus, hechad a hechad, ulam steg dus. Oké, még azt mondja ezzel kapcsolatban a Talmud, hogy Rave szerint,
azt mondja, én úgy érzem, hogy ez a terem, kérdeztem az óra elején, hova tartozik ez a terem? Ez a terem, ez a csarnokhoz tartozik szentségben. Miért? Ma nem így lenne, akkor a Lazo nem mondta volna, hogy innen menjünk ki. Ha ennyit ki kell hagyni, akkor ezt kihagytuk, a termet, és az már bőven elég. Miért nem számít? Azt mondja, mert a terem hozzátartozik a csarnokhoz. És azért az egy egység. Szóval talán nem. Pont fordítva. A terem és a terem és az oltár között az egy egység. Nem a terem és a héjhál az egy egység, hanem a terem és a terem és az oltár közötti rész egy egység.
Oké. Ezt a zónák kérdését befejeztük, és most megyünk tovább a misna értelmezésével. Ugye mit mondott a misna? A misna azt mondta, hogy füstáldozatos, jomkipuri füstáldozatot hogyan csinálja a kohén, fölmegy az oltára, a főpap fölmegy az oltára, kiválasztja, kiszedi a lapáttal a legforróbb hottyisiákokat, parazsakat, és beviszi a szentek szentjébe, stb. Stb. A misna felsorolta, hogy mi a különbség a hétköznapi füstáldozat és a jomkipuri füstáldozat között. Emlékeztek? Vergedengt! Nagyon jó! Gratulálunk Krisztel úrnak! Az egyik különbség az az volt, hogy a hétköznapi füstáldozatot úgy csinálták, hogy fölment egy ezüst lapáttal, és lehozta, és átöntötte egy aranylapáttalba, és azt vitte be. Jomkipurkor eleve az aranylapáttal ment föl. Ez volt az egyik különbség. Mi volt a másik különbség? Nem, bocsánat, nem már különbség, hanem hogyan csinálta a két lapátot. Mista azt mondta, az ezüst lapát, amivel lehozta az oltáról a parazsat, az nagyobb volt, mint az aranylapát, amiben átöntötte. Mennyivel volt nagyobb? Tanakáma azt mondja, az első vélemény azt mondja, hogy 4 káv méretű volt az ezüstlapát, 3 káv méretű volt az aranylapát. Tehát egy, amikor átöntötte, akkor 1 kávnyi parázs leesett a földre. Azért csinálták így, hogy teljesen teli legyen az aranylapát. A másik vélemény azt mondta, hogy 6 és 3. Tehát 3 kávnyi esett le. Oké. Okay. Ez volt a misna. Most nézzük a magyarázatot. Hol jön a jöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöj közben nem az aranylapától ment föl, hanem egy ezüstlapát. Azt mondja, Talmud azért, mert a Tóra sajnálja a zsidók vagyonát, Izrael vagyonát, és ugye az aranylapát, hogyha minden nap használnák így fönt a tűzrakásban, akkor az nagyon hamar tönkre menne. Oké. Vájjajm hejszembe beser zahav, vaj machnisz már távisom, húsra kell gondolni. Oké, akkor Jom Kipurkor miért eleve az arannyal megy föl? Szóval azért, mert nem akarjuk fárasztani a főpapot. És ő így leveszi, átönti, eleve menjen fel az aranylapáttal, így is nagyon sok dolga van, nagyon ki fog fáradni, és mi szeretnénk amennyire csak lehet nem terhelni plusz dolgokkal. Szép. Meg halljam se lárva kábin, tanna, niszpázul, gavkla, hajj meg hábdalámmal. Tanultuk a Brájtában, amikor átönti a négyből a háromba, a hétköznap, a négyesből a hármasba, leesik egy káv parázs, mit csinál azzal? Kisepré a hatyákba. Volt egy ilyen kis forrásvíz, ami több helyen be volt vezetve a szentélybe. Olyan volt, mint egy ilyen, mint a vágóhidakon is, hogy folyamatosan folyik a víz, hogy elvigye a szemetet. Ott is volt egy ilyen forrásvíz, ami nem tudom, hogy az ANTS engedélyezte-e, de ez volt a szennyvíz rendszernek a lényege. És abba belesöpörték azt a parazsot, ami félreesett. Még gondoljátok bele, azért óvatosnak kellett lenni, mert a kohaniták mindig mezikláb voltak a szentélyben. Ott hadakozott a parázssal, kiömlött, hogy nem ölött a rábára, nehogy rálépjen. Oké, mindesetre így félre söpörték azt a maradék egyet. Tanihad a káv, tanya idach, kabáim. Érdekes dolgot tanultunk a Brájtában. Mennyi volt az, ami félrement? Az egyik helyen azt tanuljuk, hogy egy kávnyi parázs esett félre. A másik helyen azt tanuljuk, hogy kettő. Na, ebben mi nem stimmel, Gábor? Az egy nem stimmel? Hát nem. Két vélemény volt a misnában, hogy mekkora volt az ezüst, mekkora volt az arany. Mi volt a két vélemény? 4-3, 6-3. Mit mond itt a brájta, hogy mennyi esett félre? Vagy egy, vagy kettő? Így van. Ez nem kettő, hanem három. Azt mondja, bislém a háhtanítani kávra banan. Az, amelyik azt mondja, hogy egy káv esett félre, azt értjük. Az a rabbik vélemény, az az első vélemény, hogy négyesből átöntötte hármasba, tehát mennyi esett félre? Egy. De az a vélemény, el a hafdatának a báim, az a vélemény, azt mondja, hogy kettő esett félre, az kinek a véleménye? Se nem a bölcseké, mert szerintük egy esett félre, se nem Rabbi Josié, mert szerint a három esett félre. Miért? Nagyon jól azt mondjam, én is erre gondoltam. A Talmud nem ezt mondja. Amaráv Hizrab is volt, Nöjserab Jéhlem, Brajkahi, ez egy harmadik vélemény, Rabbi Smolben, Nöjserab Jéhlem, Brajkahi, aki nincs megemlítve a misnában. És ő azt mondta, de Tányra is mondta, hogy én mert Bekabály Maja Máhni szerinte az arany lapát nem hármas volt, hanem kettes. És akkor négyes az ezüst, kettes az arany, akkor kettő esett fél. De más jól van a finú téma, Rabbi Jöjszi, Vahe Kamim, Kalim, Mejje, Hejszi, Vahe Mesejes, Se, amit Balisz, Vahe Mesejes, Sajsa, Kábim, Sajsa, Amis. Azt mondta Rabbi Ási, hogy lehet Rabbi Jossit is mondani, nem azért, mert jól összetömörítette, hanem mert más mértékegységgel mérték az ezüstöt és az aranyat. Őszintén szóval ezt nem fogom tudni teljesen rekonstruálni, de emlékeztek, erről volt szó, hogy voltak a sivatagbeli űrmértékek és a jeruzsálemi űrmértékek. Ezt szerintem még a Skálin traktátusban tanultuk. És a kettő nem volt ugyanaz. Mint tudom, az angol fél mérföld, meg az amerikai mérföld, azt mondja, a kettő nem ugyanaz. A tengeri mérföld. Nincsenek ez meg? Van valami ilyesmi. Itt is volt ilyen és olyan, és a kettő nem stimmelt pontosan, és ezért tudott, ezt lehetett így számolni. Oké. A lapát általában nehéz volt, most pihebb, könnyű volt a lapát. Miért? Azért megint csak, hogy ne fárasztjuk a főpapot. Tanulom, hogy halimajszak lida abba, vagy jöjjön ráh. Ugye, hogy értékezte el? Hogy a hétköznapi lapátnak nagyon vastag volt a fala, ennek nagyon vékony volt a fala, és akkor kevesebb fém volt benne, és könnyebb volt a lapát. Halimajszak carra, vagy jöjjön a ruka. Minden a hétköznapinak a nyele az rövid volt, most meg hosszú volt. Emlékeztek miért? Ugye a hónaljával meg tudja tartani. Ugye így berakta, így fogta, és akkor itt a hónaljával meg tudta tartani, és nem kell csak az izomból tartani, és ugye jó hosszan kell tartani, és ez egy könnyítse a dolgát. My time, de is ezért a szájtaj, tanulmik, hanem hajolani astik. A jömajolani astik. Divré Benszegan. Benszegan azt mondta, van még egy különbség, amit a Mista nem említ, hogy a hétköznapin nem volt niástik, ezen pedig volt niástik. A niástik ez úgy hangzik, mint valami szerb kifejezés, vagy nem tudom, valami szlovén. De nem, mi ez a niástik? Három vélemény van, mi ez a niástik. Az egyik vélemény, a Rási vélemény az az, hogy a végén a lapátnak volt egy ilyen kis karika, rátettek egy ilyen kis karikát, ami zörgött a fémtől, lehessen hallani, mikor jön a főpap. Ugye ezt fehér ruhába csinálta, az aranyruhának a végén voltak csengők, tehát ezt is hallottuk volna, de itt ezt fehér ruhába csinálta, és ugye azért hallják, hogy vigyázz, jön a forró, gondolom, hogy a forró parázssal, akkor volt egy ilyen karika a végén, amiről rezgett. Ezt mondja Rási. Taiszfasz azt mondja, hogy a niástik az nem ez a karika, hanem egy bőrfogó. Gondoljatok bele, egy aranylapátot fog, amiben ott van a forró parázs, tehát leég az ember keze, átmelegszik a fém, ugye jó a hővezetése az aranynak, és ez nem fogja tudni fogni a szegény főpap. De mit csináltak? Ráraktak egy bőrfogót. Igen ám, de van ezzel egy probléma. Mi a probléma? Ki emlékszik? Milyen probléma lehet az, hogyha egy bőrfogóval fogja? Fantasztikus! Fantasztikus! Így van. Ugye a szentélyben, ugye a mikvében, a szentélyben sem lehetett semmi elválasztás a főpap keze és a adott szolgálati eszköz között. Ott van egy börtok, nem lehetett kesztyűbe végezni például a szolgálatot. Van egy börtok, az elválasztja a kezét a hatyáktól. Ezt mondja a Toisfosz, nem. Ez részévé vált a hatyáknak a permanens részévé vált a lapátnak, azzal, hogy volt rajta egy kis szög, azt átfúrták a bőrön és a lapát nyelén, és akkor az egy leválaszthatatlan lett vele, és ezért ez igazából a részévé vált. Oké. Okay. Harmadik felmérítva azt mondja, hogy a niástik, az a lapátnak a végén volt egy ilyen fedél, mint a kukának a fedele. Mint a, tudjátok, vannak ezek a szemétlapátok, amik ilyen fedelük van. Ennek is volt egy fedele, azért, hogy a parázs ne aludjon ki. Ugye elég hosszan tartotta a parazsat, amíg amíg bevitte a szentek szentjébe, kihűlhetett a parázs, és ezért volt rajta egy ilyen fél fedél, ami letakarta, hogy a parázs forró maradjon. Ez a niástik. Egyezzük meg, ez a teszten is biztos egy kérdés lesz. Mi az a niástik? Valami szeszes ital, vagy nem tudom. Kedves barátaim, ez az olyan, mint a milyen likör, hogy mondják? Ánis likör, az jutott eszembe a niástikról. Oké, okay, kedves barátaim, ideig tartott a mai tanulás. Köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet. Holnap reggel! Ugyanígy, ugyanekkor, sok szeretettel várunk benneteket. Gyönyörű napsütéses napot kívánok mindenkinek.